Erős fel a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 455-ös számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk a 455-ös számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj el a szolgáddal, mert egy élő sem igazat a színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, Szentléleknek, az Egyének Istennek.
Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egy szülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, ébresz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassátok meg, testvéreim, egyházunk által erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 26. vasárnapra rendelt szentigét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31. verstől a 46. versig. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, hogy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg, és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli rituálást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten sok minden történt, lelkiképpen is, sőt, még most is folyik, mert az ifjaink ifjúsági hétvégén vannak Pilis Csabán, de az elmúlt héten volt egy női hét is, meg volt egy cigány missziós konferencia is. A női hétről szeretne Rózsáné Ági beszámolni, Ágnes akkor legyen kedves, és utána pedig a tegnapi missziói napról szeretnének ketten beszámolni, Karcsi meg Ilike, úgyhogy először hallgassuk meg Ágit, utána pedig akkor Ilikéjéket.
Erős várom Isten! Nagyon nehéz megszólalnom. Azzal kezdeném, hogy a múlt héten voltam Biatol bátyinek női héten. És úgy mentem oda, hogy most egy jót pihenek, egy jót alszom. És ez így is volt mindaddig, míg más nem beleméltem abba a nagy terembe. És akkor úgy éreztem, hogy egy meleg sugallat szél áramlott felém. És akkor leültünk, imádkoztunk, énekeltünk. És másnap reggel, amikor felébredtem, nagyon nagy öröm volt a szívembe, és minden áron csak sírtam, de nem tudtam, hogy miért. Miért? Szerintem Jézus már munkálkodott bennem akkor. És úgy döntöttem, hogy egy nap elé jártam az Úr elé, és letettem a terhemet és a bűneimet. És megkaptam az igémet is, ami úgy igazán rám is valott. És akkor éreztem csak igazán könnyen magamat, mikor már felmentem a kis hálószobámba, és akkor ott imádkoztak még velem a két szobatársam, mert a harmadik is elment egy beszélgetésre, és akkor megint csak elkapott egy hatalmas nagy csírás, és mondták nekem, hogy ez nagyon jó. Hát már a többi nap egy kicsit könnyebb volt, de még azért mindig kicsit elérzékenyültem. És én ezért nem győzök hálát adni az Úristennek. és megköszöni neki azt, hogy megnyitotta felém az útját, és azt a fényt megvilágította, és remélem, hogy ez a fény nem fog kialudni. És most, ha megengedik, akkor az igéimet fel szeretném olvasni, amit kaptam, meg azt is, amikor átadtam magam az Úr. Örüljünk, és újongjunk, és dicsérítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadott neki, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba. És akkor a magyarázata pedig, a vőlegény a bárány Jézus, a menyasszony pedig az övéi. A menyasszonynál az első követelmény, hogy teljes szívből szeresse a vőlegény. És mikor átadtam magam az Úrnak, Pancsi néni, akinek nagyon szépen köszönök mindent, nagyon sokat tett ott értem, ő is, és az Úr is, de legfőbb az Úristen. És ezt kaptam, hogy újra örömet elik az Úrnak abban, hogy jó tegyen veled, ahogy a örömet elt atyáidban. Így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Ez pedig én voltam. És még egyszer hálát adok az Úrnak, hogy ott lehettem, és azt is megköszönöm, aki segített engem oda eljutni, hogy ott legyek. Mert azt az érzést, azt nem lehet elmondani így szavakkal, azt tapasztalni kell, és érezni kell ott az Úr Jézus közelségét. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és valóban maradt. Erre könnyebb lemenni majd állítani. Könnyebb is lépcső. Tehát az Úr áldjon ebben az új életben. Karcsílike akkor. Nektek számoljatok be, mi történt tegnap veletek.
Na, elismerem Isten. Hát, tegnap egy cigán misszió alkalman voltunk, ahol sokfelé összegyűltek az atyafik, de hát nagyon sajnálom, hogy nagyon kevesen voltunk. Több roma testvére számítottunk, mert Bakoly Peti lelkész is. Tegnap kapok-adok, ez volt a napi menetrend, de volt egy kis csoportos beszélgetés, ugye ott elmondtam, hogy mit is adtunk mink. Adtunk evangéliumot nyilvántorba, én ezt tudtam letenni az Istenre, és elbeszéltem azt, hogy azóta, mikor ott elszóltunk a magot nyilvántorba, hálát adok Istennek azért, hogy teltház van a református evangélius templomban, Tarnai Tamás, jól mondom?
Tárnoki Tamás
lelkésznek. Ott is Biatorbánya nev is ott volt, és akkor beszélgettünk erről a misszió napról akkor is, és akkor nagyon hálás volt ő is az Istennek. Akkor együtt imádkoztunk a cigánságért, de remélem, hogy bízok az Úrba, és imádkozok az Úrhoz mindig, hogy több testvér legyen, több roma testvér. Tehát a Bakonyi Peti lelkész azt mondta, hogy el fog jönni az a nap, hogy nem a magyarok fognak járni a cigányokhoz, hogy megnyissák a szívüket az Isten felé, hanem a romák fognak járni a magyarok felé. És ők fogják majd hirdetni az evangéliumot, mert több testvér nyitott rá az evangéliumra, csak nem merik belállal, nem mennek nyitni az Isten felé, mert nagyon nehéz cigánynak elmenni oda az Isten elébe és letenni a bűneit, meg nem olyan egyszerű az, hogy odállok az Isten elébe és elmondok neki mindenféle bűnt, de tegnap azért elmondtam Jánosnak, hogy azért nálunk is nehezen nyitnak az emberek, itt, hol én azt veszem észre nálunk a testvéreken, pedig rokonság testvér majdnem mindegyik, nem akarják elfogadni az Úr Jézusnak a kegyelmét, pedig milyen könnyű volna azt, hogy görögszálláson belegrádon azt mondanák egyszer a vezetőség, hogy meg az Úristen is, hogy tessék, itt meg vannak térve az emberek, milyen tiszta lelkének vannak. De gondolok arra is, hogy akkor biztos a Jóisten nem úgy adná az égi áldás sem, hanem másképpen lenne az égi áldás is nekünk is. Azért én is tavaly belevágtam a dinnyézésbe, de sajnos csődben lettem, kis parról pézem is ráment, de nem bántam meg, mert tudja az Úr, hogy majd mit akar cselekedni, és majd remélem egyszer, hogy görögszálláson, Belegrádon megnyílnak az emberek, nem csak cigányok, hanem magyarok is. Most advent napra mondtam kis Máténak, hogy Belegrádon akarnánk egy olyan karolti estét rendezni, de először egy kis biblia beszélgetés, utána meg a kísérletés. Hát nem tudom, bízok az Úrban, hogy majd eljön az is, hogy odaérünk ahhoz is, hogy atyafiak is jöhetnének oda Jézus Krisztus elébe letenni a bűnöket.
Köszönöm szépen! Erős várom Istenünk, és hálás vagyok Istennek, hogy eljuthattam tegnap erre a országos cigány missziós együttlétre, konferenciára, mindegy. Nagyon sok áldást kaptam ott, de nem lehetek olyan önző, hogy ezt az áldást én megtartsam. És először is egy igét szeretnék felolvasni. Tisztelendő Úr ezzel nyitotta az ő áhítatát, vagy ige hirdetését. A Jakab leveléből, a 1-es fejezetből a 17. vers. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Hát, többször hallottam már prédikálni tisztelendő Urat, de ez olyan hangsúlyos lett számomra is, hogy mi valóban mennyire sok ajándékot próbálunk egymásnak adni. Az óemberi természetünk szerint, a magunk erejéből. De ez csak kár és szemét, ez csak időleges, ezek tönkre mennek. Próbálunk segíteni a másik emberen, a magunk erejéből. Megy is egy darabig, amíg erősnek érezzük magunkat, megy is. De aztán kifullad az ember, és egy űr támad az embernek a szívében. És ezt az űrt nem tudja más betölteni, csak Isten. És hogy ez a maradandó ajándék, hogy Isten az egyszülött fiát adta, értünk, én értem, te érted testvérem, a cigány testvérért, az amerikaiért, bárkiért, tehát az emberért adta az egyszülött fiát, hogy neki új szívet adjon, és ezzel az új szívvel egy új életet tudjon kezdeni. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy nekem itt a gyülekezetemben Isten mennyire munkálkodott. Ott jöttem rá, ott gondoltam vele, hogy Isten kimunkálta itt a gyülekezetünkben, egyen-egyenként, az idősben, a fiatalban, a diplomásban, a magyarban, a nem magyarban, a befogadást. Hogy milyen nagy dolog az, mert nem mindenhol van így, de milyen nagy dologot tett velünk az Úr, hogy megnyitotta a szíveinket arra, hogy cigány testvéreket egyenrangú félként, hiszen az Úr előtt mindegy formák vagyunk. Bűnösök és kegyelemre szorultak. Ez az egyik csoda, de van más csoda is. Tegnap láttam a görög szálláson a földterületet, a földprogram keretében, ami nem csak beszéd meg szavak, hanem meg is valósult. Cigány testvérek dolgoznak ott, és keményen dolgoznak. És Piroska bár nincs itt, bár szerettem volna, hogy elmondja azt, amit tegnap ott bizonyságot tett. 60 éves, vagy te még idősebb is?
Nem, alatta van még.
Vagy még alatta van?
58,
58. 58, legyen. Nem akartam hazudni, bocsánat. És ő ott bizonyságot tett, hogy mennyi diplomás embernek nincs munkája, akinek sok végzettsége van, és őt az Isten annyira szereti, hogy még ilyen idős korában is megadta, hogy munkahelye lehessen. És bár nehéz az a munka, meg kubikus munka is, ebbe a télben is, de azért nagyon örül neki, és hálás az Istennek, hogy adok neki ilyen lehetőséget. Láttam egy harmadik dolgot, ami megvalósult. Tisztelendő úr is beszélt erről a szakkollégiumról, hogy akik leérettségizett cigány fiatalok, azok mehetnek főiskolára, és tovább tanulhatnak. És itt volt Elsike is, aki prédikált a lelkésznő, és a nyáron Katikának és Ilükének is mondta, hogy ezt tervezik, hogy majd ez szeptembertől beindul. Hát valóban beindult, és a szakkollégiumból jött ez a fiatal kislány, és nagy bizonyságot is tett. És megköszönte ezt a lelkészünknek, hogy nyíltelken ilyen cigány missziós munka folyhat. Tehát nagyon munkálkodik az Úr, és az is nyilvánvalóvá lett előttem, egy beszámolóban volt, hogy a cigányság egyedüli esélye Krisztus. Hát nem csak a cigányság, hanem ezt behelyettesíthetjük, hogy a magyarok egyedüli esélye is csak Krisztus. És a cigány testvéreknek is az a feladata, hogy vigyék az evangéliumot, de nekünk is az a feladatunk, hogy vigyük tovább az evangéliumot, és mondjuk el, ha nekem jó, az én régi életemtől kiemelt, és békességem van, és áldásokat kapok, hát akkor miért ne adnám tovább a másik testvéremnek, a cigánynak, a nem cigánynak, hogy neki is jó legyen. És valóban, hogy el fog jönni az az idő, amikor a cigány ember vigye az evangéliumot. Hát úgy látom, nálunk már azért viszik az evangéliumot, és mindenki felé vigye az evangéliumot, és azt kell megérteni, hogy induljunk el a másik ember felé, mert mi azért vagyunk, hogy a másik ember felé szolgáljunk. És az életemnek nem az a megoldás, hogy vagyonom van, hanem az, hogy van Krisztusom. És ez mindenkor elég.
Köszönjük szépen, értek, és akkor Markus még szeretne hozzáfűzni valami gondolat.
Csókolom. Nekem olyan jó volt tapasztalni azt, hogy vannak olyan keresztény emberek, komolyan, hogy foglalkoznak a cigánysággal. Nekem engem egy kicsit, néha a tegnapi nap egy kicsit zavaró is volt, mert hogy csak a cigányságot mondták, a magyarságot nem mondták, hogy az emberiséget nagyon, hanem csak igaz, hogy cigány konferencián voltunk, hogy a cigányokról volt szó, de én úgy vélem, hogy nem csak a cigányságnak kell mindenkinek ezen a földön az Úr Jézust elfogadnia, de olyan volt azt tapasztalnom, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik foglalkoznak a cigánysággal is. És hálát adok az Istennek, hogy én a nyílt lelki gyülekezettől tartozom. És gondolom Karcsék is, most már Sanyék is, hál' Istennek, ők is meg fogják tudni, megtapasztalják azt, amit én tegnap. Én voltam egy csoportbeszélgetésen, kis csoportbeszélgetésen is, ott az egyik lelkész azt mondta, hogy zavaró volt cigánysága az Isten tiszteleten, mert azt mondta, hogy is mondta, elit, van egy elit körje az Isten tiszteletnek, hogy orvosok, óvónék, és nem bírtam ki, és én hozzászóltam, hál' Istennek, mert nem szedtem volna tüske marad bennem, és mondtam, hogy nekünk is van a gyülekezetünkben polgármester, óvónék, teológusok, minden, de amikor belépünk az Isten tiszteletbe a terembe, akkor mink egyformának tesz minket az Úr Jézus Krisztus, és ezért adok hálát az Úrnak, hogy én ehhez nyílt lelkű gyülekezetre tartozom. És remélem tudok úgy adni, ahogy én kapok őszintén a nyílt lelkű gyülekezettől. Megpróbálom, csak én itt akartam mondani. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Más nem, akkor esetleg még... Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Nagyon fontos momentum egyébként a keresztény életnek, hogy az ember egymás előtt bizonyságot tesz arról, hogy az Isten mit végzett el benne. Egymás hite által épülünk. nem csak az ige hirdetés, vagy a lelkész bizonyság tétel által, hanem egymás bizonyság tétel által is. De hát készüljünk az ige hirdetésre is, így énekeljük el a 441-es számú énekünket az ige hirdetésre készülve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára, hogy Istenünk ige hirdetési alapigéjét választott. Azt az igét, amelyet megírva Ézsaiás könyvében, a 61. fejezetben találjuk, a 10. és a 11. versekben a következőképpen. Isten igény tehát Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből olvasom, a 10. verstől. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, nyilván érdekes lett volna, ha most a népszámláláskor nem csak ezekre a kérdésekre kérdeznek rá, amelyek előttünk voltak, akár a vallásosságra nézve is, hogy melyik felekezethez tartozik, hanem rákérdeztek volna arra, hogy bizonyos vagy-e az üdvösségedben. Várod-e az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét? Örömben a szívedben akkor, amikor arra gondolsz, hogy Isten eljövendő országa a tiéd lehet. És nyilván mindenki nevetségesnek tartotta volna ezeket a kérdéseket, vagy nagyon sokan, ezért nem került bele. De én azt gondolom, hogy az emberiség számára, vagy a mi számunkra rettenetesen fontos kérdések. És jó lenne, hogyha az ember tudatában lenne annak, hogy ezeket a kérdéseket meg kell válaszolnia. Na most, hogyha ez a népszámlálásban nem is került be, magunkkal azonban számot vethetünk. Mi magunkban fölmérhetjük ezt. Hogy valóban várjuk-e az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Valóban várjuk-e azt, hogy az Isten országa eljöjjön, és mi ennek az országnak a tagjai lehessünk, ennek az országnak a részesei lehessünk, és valóban várjuk-e azt, hogy vagy bizonyosak vagyunk-e abban, hogy Isten bennünket Jézus Krisztus érdeméért üdvösségben részesített. Kérdés tehát, hogy örömmel várod-e az Úr országának érkezését. Nem kell fölnyújtani a kezét senkinek, csak magában válaszolnia. Bizonyos vagy abban, hogy Isten Krisztusért téged megigazított, országába hívott, üdvösséget adott neked, meggazdagított. Olyan jó lenne, ha egy Ézsaiás könyvének első, a felolvasott ige szakasznak első fél verse ott lehetne a szívünkben. Nagy örömöm telik az Úrban. Nagy örömöm telik az Úrban, mert örvendezek abban, megigazított, üdvösséget adott, elhívott. Persze, akinek rendben van az élete, nincs anyagi gondja, egészsége, gazdagsága megvan, családja, házassága, gyermekei rendben vannak, azok örülhetnek az Úrban, de én, mondják sokan. Akiknek pénzük van, akiknek egészségük van, akiknek a családja rendben van, azok persze, hogy örvendezhetnek. Tehát én, akinek nincs pénzem, nincs egészségem, problémái vannak, nincs házastársam, vagy van házastársam, de az meg iszik, vagy ver, vagy csapodát, szétszórja a pénzt, nem becsüli meg a házastársát, vagy a gyerekeit, a gyermekeim szanaszét vannak. Az efféle gondolkodás a zsidó népre volt jellemző. A zsidó népben volt ez a gondolkodás, hogy ha jól megy az embernek a sora, akkor az Isten ott van az életében. Ha nem jól megy a sora, ha problémái vannak, akkor biztos valami nem stimmel az életében, bűnei vannak, az Istentől elszakadt az élete, Isten nem áldja meg az életét. Tehát ez a zsidó gondolkodás volt, hogy ha rendben van az életem, anyagi helyzetem, egészségem, családom, akkor az Úr ott van az életemben, az Isten áldása van rajtam. Akkor azonban, amikor nincs egészségem, amikor nincs... Szerintem, most hogy gyertek, van itt elő hely, pont. Ja, itt elő négy hely van számotokra. Erős várom, Istenem. Sziasztok, Pani. Nektek tartottuk fel az elsőség. Igen. Tehát amikor úgy gondolja az ember, hogy az Isten akkor van jelen életében, hogyha mindebben részesül, van gazdagsága, egészsége, családja rendben van, akkor úgy gondolkodik, mint az Ószövetség zsidó embere. Ezért, amikor Jób történetét vizsgáljuk, azt kell látni, hogy ezért nem értette meg senki sem ezt a szerencsétlen embert. Aki elveszítette gazdagságát, elveszítette családját, elveszítette az egészségét, romokban hevert az élete, és mindenki azt próbálta keresgélni, hogy akkor milyen bűnt követett el, és az Isten miért hagyta el ezt az embert. Mindenki, aki közelébe került, még a barátai is, ezt kezdték el forszírozni. Vajon az Isten miért hagyta el ezt az embert? Vajon miért vette le a kezét Jóbról? Miért vette le a kezét erről a családról? az Isten. Senki sem gondolt arra, hogy ez az eseménysor, mindaz a szenvedés, ami jó keresztül ment, hogy elveszítette a gyerekeit, gazdagságát, egészségét, mindez olyan kijelentést ad számára, ami senkinek sem adatott meg abban az időben. Jobb az Isten közelébe került. Magunk között szoktuk mondani, hogy oda passzírozódott az Istenhez. És olyan kijelentés lett az övé, amit abban a korban senki sem tapasztalhatott meg, mégpedig az, az a felismerés lett az övé, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És majd az utolsó napon megáll a porom felett. És saját szemeimmel fogom látni az Istenemet. Jó, az Ószövetségben, Jézus Krisztus ismerete nélkül. Erre az felismerésre jutott. Miért? Azért, mert az Isten az odaszorult. A többiek meg mit csináltak? Okoskodtak. Volt a fejükben ismeret az Isten dolgairól. Volt bölcsességük, és ezért ezt a bölcsességet oda terítették Jób elé. Pedig az Isten művelte Jóbnak a szívét. És olyan kijelentésre vezette el, amit senki sem tapasztalhatott meg abban az időben. Tehát a nyomorult állapotban lévő Jób szívében ott lehetett az öröm. Tudom, hogy az én megváltóm él. Kívülről a teste kiütéses volt, meg hólyagos volt. Nem voltak meg a gyerekei, meghaltak. Elveszítette az állatait. De ott volt a szívében, hogy én az Istenemet a saját szemeimmel fogom látni. Nem ez a földi lét csupán az, ami adatik az embernek, hanem én találkozok majd a láthatatlan Istennel. És a saját szemeimmel győződök meg arra, hogy kicsoda az Isten. Ennek az embernek az életében, akire azt mondta a környezete, hogy elhagyta az Isten, megbünteti az Isten, biztos valami bűn van az életében, biztos valamit rosszul csinál, ez az ember az akkori kornak a legnagyobb kijelentését kaphatta meg Istentől. Mert az ember csak azt látja, ami a szem előtt van, az Isten pedig a szíveket vizsgálja. Mi csak azt látjuk, ami a kezünk ügyébe esik, azt látjuk, ami körülöttünk van, az Isten vizsgálja az embernek a szívét, sőt formálja is azt. Ugyanis az öröm okozója sohasem a föld, sohasem földi eredetű, sohasem függ attól, hogy az embernek milyen körülményei vagy helyzete van, mindig attól függ, hogy az Istennel milyen kapcsolatban van. Nagy örömöm van, mondja Ézsaiás ebben az igében, nagy örömöm van, nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít az Istenem, mert az üdvösség ruhájából öltöztetett, és az igazság palástját terítette rám. Nem azt mondja Ézsaiás sem, hogy örömöm van az Úrban, mert van ennyi tevém, szamaram, meg juhom, ennyi aranyam, ezüstöm, meg mirhám. Nem, hanem azt mondja, örömöm van, mert az Isten rám terítette az igazság, a megigazulásnak a palástját. És az üdvösséget adta nekem. Ezért telve van az örömöm, telve van a szívem örömmel. Ahogy beszámoltak itt a testvérek az imént, voltunk ezen a cigány konferencián, és amikor mentünk, Sanyi, Róla Sanyi egy CD-t hozott, és azon mondta, hogy neki van egy kedves ének, ezen hallgassuk meg. Hát a kettes számú ének ezen a CD-n, aztán ott a konferencián is lejátszottuk, engem nagyon megrázott. Két cigány fiú, vagy lehet, hogy három is volt, mert egymás alá énekelnek úgy, hogy szokta cigányosan énekelni az emberek, gitárkíséret mellett. És ebből a szövegből az áradt át, és az indított engem könnyekre, mert egyébként tényleg rendszeresen meghatott, hogy ezek az emberek arról énekeltek, hogy itt vagyunk ebben a földi létben, sok minden történik velünk, szenvedés, betegség, meg egyebek. Úgy várom, hogy az én Uram visszajöjjön. Úgy várom, hogy én eljussak ebbe az országba, amit elkészített nekem, és által lépek ezen a világon, és ott lehessek vele együtt. Erről énekeltek meg négy verszakot ezek a gyerekek. És azt gondoltam, hogy vajon a mi szívünkben ott van ez a vágyakozás. Most itt az egyházi esztendőben, amikor haladunk az egyházi év vége felé, az eljövendő ország várása felé. Vajon ott van a szívünkben ez az erős vágy. Hogy én vágyakozom az Isten országában lakni. Vágyakozom az Úr Jézus Krisztussal való talán. Mikor jön az én Uram vissza? Mikor telik be az, amiről beszélt egyébként Jób is, hogy a szemeimmel meglátom az én Istenemet, ahol majd ő lesz minden mindenekben. Ahol nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, hanem az Úrral való közösség. Vajon ott van-e a szívünkben, és erre szeretne ez a mai vasárnap is bennünket indítani, meg kérdezni tőlünk, ha a névszámlálásban már nem kérdezték meg, hogy várod-e az Isten országának visszajövetelét? Várod-e az Istennel való találkozást? tele van a szíved azzal, hogy az Isten országában, az Úrral való közösségben, az ő dicsőségében lesz majd az a tökéletes lét, amiben az Isten teremtett bennünket, amit meg szeretne valósítani az életünkben. És alapvető tény az, hogy aki nem örvendezik az Úrban, az azt az eljövendő országot sem várja. Aki nem örvendezik itt az Úrban, annak az eljövendő országa sem fontos. De aki nem tud vágyakozva tekinteni az eljövendő országra, az az Isten tette föld létében sem keresi igazán, és nem tud neki élni. Annyira összefüggésben van ez a kettő egymással. Nem lehet elválasztani, hogy az eljön majd az valamikor, és ki tudja, mi lesz ott majd. Hát ki, most éljük itt az életünket. Megfogalmazták többen ott tegnap is, hogy szokott ilyen mondás lenni közöttünk. Ha nem is lenne igaz az eljövendő ország, akkor is megéri Istennel lenni, mert itt a Földön boldogságot ad. Igaz. De nem lehet elválasztani a kettőt egymást. Az az eljövendő ország, az Isten az ő országába odaviszi az övéit, és ott az a dicsőség világossá válik, amit itt rész szerint tudunk megtapasztalni, megvalósítani. És az, amikor az üvegtenger partján olyan éneket éneklünk, amit nem tanultunk, hanem az Isten a szívünkbe helyez. Olyan csodálatos ezt a képet úgy magunk elé képzelni. Üvegtenger. Milyen lehet az az üvegtenger? És milyen lehet az az ének, amit nem kell megtanulni? Ahol a legfarsabb ember is közülünk fogja énekelni, dicsőíteni az Urat. Nem kell megtanulni. Belehelyezi az Isten a szívünkbe ezt. Szervesen összefügg a kettő, egymás nélkül nem működik. Hogy e földön az Isten szereti az ember, e földön keresi az akaratát, és az eljövendő ország, az Isten országa szerves egy összefüggésben van. És ezért működik, mert ez azért működhet, itt a földi létben is az ember Istennel való kapcsolata, meg az eljövendő országának a várása is, azért működhet, mert ebben az igében láthatjuk, Isten megadta az üdvösséget, és a megigazulásnak a lehetőségét. A megigazulásnak a képe nagyon csodálatos ebben az igében. Azt mondja, hogy a megigazulásnak a palástját terítem rád. Nem azt mondja, hogy a megigazulás hálóját vetem rád, hogy valamilyen becserkészlek valahogy, és majd akkor megigazítalak. Hanem azt mondja, hogy rád terítem a megigazulásnak a palástját. A palást az beborítja az ember egész testét. Elfedi azt a testet, amivel terítik a palástot. Az Isten Jézus Krisztusban ilyen váltságot adott nekünk. Hogy nem pusztul el a bűnös létünk, emberlétünk, hanem az Isten Jézus Krisztus váltságával beborít bennünket. És nem látszik, ahogy a Szentírás fogalmaz, a mezítelenségünknek a rúdsága. Nem látszik a sömörgőzéseink, ahogy a Károly fordításban nagyon érzékletesen elémünkön ez. Tehát nem látszik mindaz, ami emberi, hanem Jézus Krisztusnak a váltsága beborít bennünket, és kívülről csak ez látszik. És ezért igaz az, hogy amikor megkérdezi valaki, hogy mennyiben vagy te bűnös, és mennyiben vagy megigazolott? Hány százalékban? Sokan mondják, hogy 50%-ban bűnös vagyok, de 50%-ban az Isten megigazított engem. A helyes válasz erre az, hogy 100%-ban bűnös vagyok, és 100%-ban megigazított. Mert az Isten megigazítatása 100%-os, mert betakart a palástjával. De a benne a palást alatt lévő emberi természet 100%-ban bűnös. Nincs benne semmi, ami jó. Bennünk, ami jó, az, amit az Isten teremtett bennünk, az az új természet, ami az Istentől való. És ez nem háló. Nem háló, ami erőszakkal bevonja az embert, hanem egy palást, ami ráborul. A megigazolásnak a palástja. Az ember nem lett kicserélve, de a palást az beborítja, és szépen eltakarja a mezítelenségnek a rúdságát. Isten és ember kapcsolatát egyértelművé teszi, hogy a bűn zsoldja a halál, mondja az Ószövetség. Mondja az Ószövetség, hogy a bűn következmény az, hogy meg fogsz halni. De a váltság, amit Jézus Krisztus elhozott, az a bűn zsoldja fölött van. Mert aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az átment a halálból az életbe. Az ő kegyelmét tapasztalja meg. Ezzel a megigazító palástal. Így a Krisztusban újjászületett ember szívének vágya, ha csak részben is teljesül meg, nem tud szabadulni a visszatérő kísértéstől, bukdácsol a bűnei között, hívságok, kívánságok, a szem kívánság, testkívánság, életkérkedése vonzza őt, és rész szerint tudja követni az Urát, Jézus Krisztus váltsága betakarja őt, és ezért 100%-ban megigazítottá teszi. Hiába van az életedben bukdácsolás, hiába van a rész szerint való követés, az Isten Jézus Krisztusért téged tökéletesnek, igaznak lát. Ezért, amikor én azt mondom, hogy Isten engem megigazított az ő kegyelméből Jézus Krisztus által, akkor ez valóság. Még akkor is, ha valaki észrevesz az életemben egy bűnt, és akkor mondja, na, mit beszélsz, hogy megigazolt. Isten megigazított, az óember természete azonban még ott van. Földi létünk során végig kísér. De bizonyosságunk lehet abban, hogy Jézus Krisztus váltsága bennünket megigazított, kegyelemből, hitáltal, üdvösségünk van. Megigazított és üdvösséget adott nekünk. És erre mondja Izsaiás próféta, tele van a szívem örömmel, mert Isten megigazított, és az üdvösségét nekem adta. Jobb is ezért örült. Mert tudom, hogy az én megváltóm él, aki engem kihoz a bűnnek a nyomorúságából, és meg fogom látni az én Istenemet a saját szememmel, az üdvösség az enyém lesz, Isten ország enyém lesz. Na, ezt kéne fölmérni az országban, hányan vagyunk. Cigányok és nem cigányok. Hogy aztán vinnénk egymás felé. Kiki. Hogy aztán a tótok hozzák a bunyavácoknak, sokácoknak, a cigányoknak, és aztán a ruszinok hozzák a magyarok, kit érdekel, az csak ott legyen ez a bizonyosság. Ott legyen a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, és nekem azt az üdvösséget és megigazítást adta, amellyel tel van a szívem, és örvendezek benne. Ezért örvendező a kereszténység, és ezért teljes az öröme annak, aki az Úrban van, még akkor is, hogyha netán beteg, netán nyomorult, szegény ember, netán zilált a környezete. Akkor is telve lehet ezzel az örömmel a szíve. De hiába van gazdagsága, hiába van rendezett családi körülménye, hiába van egészsége, nincs benne az öröm, mert Jézus Krisztus nélkül nincs teljes öröm az embernek. Tehát ennek a megigazításnak a következménye az, hogy kiteljesedik az ember élete ezen a földön. Meg tudjuk élni azt, amire az Isten vezetett bennünket. Amikor most Ági beszámolt arról, hogy mi történt fel, amikor az Isten megszólította és át tudta adni a bűneit, hogy fölszabadultan örvendezze ment, és a szobatársakkal dicsérték az Istent imádságban, és aztán könnyre fakadt, mert azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amit az Isten tud abban adni, hogy a bűnös embere megkönnyörül, azt az ember nem tudja könnyek nélkül elviselni. Hogy lehajolt hozzám az Isten kegyelme, és engem, aki méltatlan vagyok rá, engem megszólított. És az ember megkönnyebbül, mert a bűneinek a terhe lekerül a válláról, és szabadon élheti az életét. Az üdvösség azt jelenti, hogy Isten helyet készített nekem a mennyek országában az ő fia, az Úr Jézus Krisztus váltsága által, és nekünk ebben boldog bizonyosságunk lehet. Nem igaz, hogy az embernek nem lehet üdv bizonyossága. Mint hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy itt vagyunk, azért, mert azon az ajtón bejöttünk, az üdv bizonyosság is ilyen. Ha én átmentem a szoros kapun, akkor tudom, hogy átmentem. Ha valaki azt mondja, hogy nem lehet üdv bizonyossága valakinek, akkor azért mondja, mert még nem ment át azon a szoros kapun. És nem érte át azt, amikor az Isten mezítelenre vetkőzteti, természetesen lélekben, és a mezítelenségének a rúdságát befedi a megigazolás palástjával, és átteszi oda, szoros kapun túlra. Üdv bizonyossága van az embernek, nem azért, mert ő döntött, hanem azért, mert az Isten jóval előbb, az ő kegyelméből megszólította őt, fölkínálta, és az ember maximum elfogadta ezt a megigazítást, és kaphatta ezt az üdvösséget. Tehát ez a helyi felmérés, jó lenne, hogyha elkészülnék mindannyiunkban, elkészítenénk a saját életünk leltárát, hogyan viszonyulok én Isten országához, az eljövendő országhoz, az ő üdvösség felkínálásához. Valóban rám terülhetette a megigazulásnak a palástja. Valóban enyém lehet-e az üdvösségnek a ruhája, beleöltöztethette engem az Isten, alig bírom kimondani ezt a szót. Enyém lehet-e mindaz, amit az Isten elkészítettem. És azt mondja ez az ige, hogy ez olyan, mint amikor a vőlegény fölteszi a fejdíszét, és a mennyasszony beleöltözik a mennyasszony ruhájába, és felékszerezi magát. Amikor azt szeretném mutatni, hogy én vagyok a legboldogabb, legörömteljesebb, és a leggazdagabb ember a világon, mert az én vőlegényemmel és az én mennyasszonyommal találkozok. Tehát ez a helyi felmérés ezért lenne jó, hogy ott van-e a szívedben Jézus Krisztus visszavárásának öröme, vágyakozol-e az Úrral való találkozásra, az Úr országába való érkezésre, és Jézus Krisztus váltsága rád kerülhetette. Most így az egyházi esztendő végén, amikor az egyházi esztendő jelzi, vagy jellemzi az életünket, az életünknek a végét, hogy megtalálkozni kell az Úrral. Vége lesz az életünknek. Kinek, mikor, ki tudja. Nem sorba megyünk el, ahogy jöttünk. Fel vagyok készülve rá. És erre szeretne bennünket az egyházi esztendő utolsó vasárnapain készíteni. Ezért jó lenne egy számadás. Saját magad számára. Föl vagyok-e készülve arra, amire az Isten engem elhívott, amit elkészített nekem. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te hatalmas munkát végeztél ezen a földön. Mindazt, amit mi tönkretettünk, azt te egy cselekedettel rendbe tudtad tenni. Hálások vagyunk, Úrunk, a váltságodért, szeretetedért, amellyel meglátogattál bennünket, amellyel hívogatsz, amellyel magadhoz vonsz. Olyan jó tudni azt, hogy rajtunk keresztül is ezt a szeretetet szeretnéd továbbadni az emberek felé. Bár csak ott lenne a vágy a szívünkben, Urunk, hogy megismerjük fele barátunkat, aki mellettünk él. Bár csak ott lehetne a szívünkben az a szeretet, amelyet te adtál nekünk, és bár csak oda tudnánk szeretni hozzád a fele barátunkat, a mellettünk élőt, akit ránk bíztál, hogy részese lehessen annak az üdvösségnek és megigazolásnak, amit elkészítettél, és amely a legteljesebb és legnagyobb örömet tudja adni az embernek, úgy, ahogy Ézsaiás elintette most ebben a mai ígében. Köszönjük, Urunk, hogy te szent lelked által véghez tudod ezt vinni mindegyikünk életében, szívében. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk. Áld meg itt földi létünkben, a kísértések, kívánságok, hívságok közepette is. Mindenféle akadályoztatás meg zsákutcák ellenére is haladhassunk az elhívásodban, arra a mennyei elhívásra, amelyet fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, mindannyiunk életében. Hadd ábrázolódhassék ki a te arcod. Hadd láthassa a világ, ki vagy te, még a mi életünkön keresztül is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, mint ahogy már a beszélgetésben, bizonyságtételekben elhangzott, hogy sűrű program után vagyunk, női hét is, meg a cigánymissziós konferencia. Ifjaink meg most fejezik be a csendes hétvégéjüket Piris Csabán. Köszönöm azoknak, akik imádságban hordozták az elmúlt héten a női hetet. Imádságban hordoztak bennünket tegnap, és akiknek a szívén volt az ifjúsági hétvége, a hétvégének a szolgálói és résztvevői, hogy Isten megadhassa azokat az ajándékokat, amelyeket elkészített kinek-kinek. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk van az adventi csendes napunk. December 10-én itt a templomunkban a szokásos adventi csendes napunkat tartjuk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és kérem a testvéreket, hogy hívogassanak is. Hadd lehessünk együtt minél többen, dicsérve, magasztalva az Urat, mindazt, amit cselekedett közöttünk. Fontos, hogy legyen előttünk az imádság lista is, amely hírlevelünkön van, akik kérték, hogy hordozzuk imádságban az életüket. Természetesen azokon felül, akik elébünk kerülnek, ezt a listát se felejtsük el ezen a héten. És mint ahogy már az Isten tiszteletben köszöntöttük Paliékat, Jávori Pál és családja érkezett meg itt hozzánk. Erre jártatok csak, vagy ide jöttet egy célzattal?
Igen.
Hát álljátok Pali, hogy majd álljátok fel, mutassam be benneteket. Jávori Pál Nyírszőlősről származik, Nyíregyházán laknak most. A kántor, bizony, a nyíregyházi gyülekezetnek a kántora volt Pali. Hány évig? Hosszú ideig.
Hát sokáig.
90. Meg énekkarvezetést. És hát nagyon szépen énekelnek. Énekeltek most úgy hirtelen
egy énekel? Szeretette.
Nagyszerű, akkor ha már itt vagytok, akkor kérjük, hogy ők családi énekkart alakítottak, csak itt négy szólamban vagy még többre, és kimentőjön belőle énekelni egyet.
Thank you.
Még egyet? Jó. Szíves. Meghallgatjuk még egy éneket?
Jézus, égi szép, Jézus, égi szép, égi szép,
Jézus, égi szép, égi szép.
Hey.
Köszönjük szépen! Palinak a feldolgozása érzik az énekekkel, a zene szerzéssel is foglalkozik a kántorkodás mellett. Köszönjük, hogy Isten élményben részesítettetek bennünket. Isten tiszteletünket folytassuk 338-as számú énekünk eléneklésével. Az első verset énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban valóban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak. És szent lelked által egyházat gyűjtesz magadnak ezen a földön. Így adunk hálát, Urunk, a gyülekezetünkért. Hálás a szívem, Uram, hogy Te elhívtál szolgálattevőket, szolgálókat. Azért, hogy a Te igédet tovább vigyék, a magot szórják, és Te megáldhasd az ő munkájukat. Áldott legyen minden szív, amely szándékozik a Te akaratodban járni. Köszönjük, Urunk, hogy hálásak lehetünk azért, mert Te vagy az, aki az életünket rendbe tudod tenni, akinek a kezében van a mi anyagi és egészségi helyzetünk is. Tudjuk, Urunk, hogy a veled való közösségünk Jézus Krisztusban, a Te fiadban lehet teljessé. Ezért kérlek, Uram, hogy tedd alkalmassá a neked szolgálókat, ige hirdetőket, diakónéi szolgálatban lévőket, az imádság szolgálatban lévőket, tedd alkalmassá, hogy jó eszközeiddé lehessenek. És így könyörgünk, Urunk, hozzád egyházunkért, áld meg az evangélikus egyházat itt Magyarországon, gyülekezeteivel, lelkészeivel, esperesekkel, püspökökkel együtt. De elé tesszük, Urunk, Magyarország minden keresztjénét felekezeti hovatartozástól függetlenül. Légy azokkal, akik Krisztusban testvéreink lehetnek. Áld meg őket, Urunk, a Te jelenléteddel, világosságoddal, vezetéseddel, hogy megmutathasd rajtuk keresztül is, hogy Te vagy az egyedüli Úr, és Te vagy az egyetlen kegyelmes, könyörülő Isten, aki rendbe tudod tenni az ő életüket is. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatunk sok testvérünkről szerte a világon, Ausztráliától Amerikáig, Te légy azokkal, akiket ismerünk, hadd lehessünk lelkiképpen egymáshoz közel, egymást hordozókká. De áld meg, Urunk, ezt a világot, áld meg olyan szolgálattevőkkel, akik hajlandóak a nehéz helyzetbe is elmenni, úgy hirdetni igédet, hogy akár az életük is veszélyben lehet. Hálás a szívem, Uram, ezért a teremtett világért, amiben behelyeztél bennünket. Köszönjük, hogy szép és jó lett az, amit Te teremtettél. És bocsásd meg, hogy a mi létünk, a mi bűnünk teszi azt tönkre. Ezért kérlek, hogy azokat, akiket elhívtál, akiknek hatalmat adtál, megláthassák a Te akaratodat, politikai és gazdasági vezetők a Te utadat járhatnák. Szólítsd meg őket, Urunk, és borítsd be a megigazulás palástjával és az üdvösség bizonyosságával ezeket az embereket. Köszönjük, hogy előtted lehet magánéletünk, a házasságaink, gyermeknevelésünk, előtted lehet gazdasági helyzetünk, egészségi állapotunk. Ezért kérlek, légy azokkal, akiknek nincs munkahelyük, add meg nékik a magukról való gondoskodásnak az örömét, áld meg őket a magukról való gondoskodás minden áldásával, szükségleteiket Te elégítsd meg, Urunk. Te légy a fedél nélkül lévőkkel, azokkal, akiknek nincs otthonuk, add meg, hogy az életük visszakanyarodhasson abba a normális kerékvágásba, ahol családot találnak, és fedél van a fejük felett, megélhetésük van. Köszönjük, hogy Te vagy a betegjeinkkel, a kórházban lévőkkel. Áld meg azokat, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, nyomorúságban vannak most, a benned való reménységgel, a hozzád való odaszorulással. Vezesd életünket, Urunk, hisz nagy szükség van rád, nem tudjuk nélküled élni az életünket. Így áld meg Ágnest is, aki most jött a csendes hétről haza, megújulva szívében, hogy megerősödhessen Te benned, és a házasságuk, gyermeknevelésük, meg a Te akaratodban való járásuk ott lehessen előtted, és megláthassa a Görögszállás népe a Te arcodat visszatükrözni rajtuk. Köszönjük, hogy fiaink, ifjaink ott vannak előtted, Urunk, ezen az ifjúsági csendes héten is, bárcsak megújíthatnád minden fiatalnak a szívét, hogy ideje korán hozzád fordulhatna, tőled kérhetne tanácsot élete megéléséhez. Áldj meg bennünket, Urunk, földi létünk során is. Sok nehézség vár ránk, mert óemberi természetünk is itt van. Az ördög hívsága, kívánsága is állandóan jön felénk, de tudjuk, hogy a Te szent lelked, a Te igéd világossága meg tud őrizni bennünket a mennyei elhívásra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.